Szeretett gyülekezet, valóban áldott az Úr, akinek ma is van szava hozzánk, és most az ő igéjét olvasom. Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, az első fejezetből néhány verset, a 15. verstől a 20. Így szól hozzánk Isten igéje. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Amen. Szeretett gyülekezet, hadd kezdjem a mai ünnepi ige hirdetésünket egy személyes bevezetéssel. Mielőtt ide kerültem volna Gazdagrétre, sohasem jártam itt. Előtte sohasem jártam itt, de annál többet hallottam a gyülekezetről. Összességében hálára indító híreket, hallottakat, és elismerő bólogatások melletti szavakat. Valahogy így szokott kinézni. És egy olyan gyülekezetről hallottam, egy olyan lakótelepi gyülekezetről, amelyik egészen kicsiben kezdte, és már a érett felnőtté nőtte ki magát. Egy olyan gyülekezetről hallottam, amelyikről gyerekkorában még mások gondoskodtak, és most felnőve ő gondoskodik nem csak a lakótelep, hanem a főváros lakóiról is. És ha jól számolok, akkor idén tölti a 28. születésnapját a gyülekezet. Ez már az érett fiatal felnőtt kor. És a ma felolvasott igénkben Pál apostol a kolossébeli gyülekezetnek ír, hozzájuk szól. Egy a gazdagréti gyülekezethez hasonlóan szemtelenül fiatal gyülekezethez. Egy olyan gyülekezethez szól, ahol jól működő házi csoportok vannak, hácsék minden héten, és majdnem lehet, hogy minden nap is volt. Így működtek, és Pál apostol sohasem járt igazából Kolosséban, de egy szolgatársától, Epafrásztól hallott a gyülekezet hitéről. Csupa olyan dolgot hallott, ami hálára indította Pál apostolt. Így ír Pál, hogy ő, azaz Epafrász, hozott nekünk hírt a lélektől kapott szeretetetekről. És hogy miért mondom el most ezt nektek? Semmiképpen sem azért, mert bármiféle párhuzamot kívánnák vonni Pál apostol és köztem, szó sincs róla. És nem is azért mondom el ezeket, hogy így jól válba veregessem most a gyülekezet, lehet, hogy mennyire jó és szép és ügyesek. Mert szerintem a környezet az bőven elég szert teszi meg ezt. Sőt, amikor megteszi, óriási kihívás és kísértés elé állítja a gyülekezetet. És mióta ennek a közösségnek a részese lehetek, a tagja lehetek, a családtagja lehetek, azóta én magam is érzem ennek a terhét önmagamon. Hogy mennyire résen kell lenni, és mennyire ébernek kell lenni, hogy Krisztus legyen a középpontban, hogy Krisztusból forrásozzon az élet, hogy egyedül Krisztust illesse meg a dicséret, a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. És azért osztottam meg veletek mindezt a bevezetésben, ezt a néhány személyes gondolatot, mert Pál apostolnak a Kolossé gyülekezetnek írt levele arról szól, hogy hálát ad értük. hálát ad értük, és azt is el szeretné nekik mondani, hogy amikor hálát adunk, akkor nagyon résen is kell lenni. Amikor jól mennek a dolgok, amikor már kialakul egy megszokott ritmus. Amikor már kezdünk úgy jártasak lenni a kereszténységben, akkor ébernek kell lenni. Hálát kell adni, de ébernek is kell lenni. És Kolosséban ma úgy mondanánk, hogy vallásilag, felekezetileg és kulturálisan színes városban. Ez a fiatal gyülekezet, ennek a fiatal gyülekezetnek a hite kívásokkal kellett, hogy szembenézzem. Mert valóban válva veregették őket, a környezet, hogy nagyon jó, amit csináltok. De közben próbálták velük elhitetni, hogy hát jó, de azért van ennél jobb is. Van ennél izgalmasabb. Van ennél érdekesebb. Van ennél fejlettebb hit. Van ennél magasabb rendű kegyesség. Ami túl megszokott, az már nem jó. És az történt, hogy különböző idegen tanítók tűntek fel a színen, és egy-egy érdekesebb tanítást kezdtek el mondani. Megkérdőjelezve a tiszta és egyszerű evangéliumot, hogy Jézus Krisztus Úr. Hogy Jézus Krisztus meghalt, de harmadnapon feltámadt a halottak közül. És testvéreim, szerintem ez a kell valami plusz, és a nem elég izgalmasnak a kísértése különösen aktuális az évről évre ismétlődő ünnepeinknél. Amikor a gondolat belénk férkőzhet, hogy hát nem unalmas ez már egy kicsit megint húsvét. És hát nagyon jól tudjuk, Krisztus meghalt, és harmadnap feltámadt. És tudjuk. És akkor olyan megemlékezés szagú tud lenni ez az egész. A feltámadásnak az örömhíre megreked egy ilyen száraz történeti és történelmi adat szintjén. Akár olvashatnám az ókori Mezopotámiának a mezőgazdaságról szóló történetét is, körülbelül olyan hatást válthat ki. Krisztus feltámadt több ezer évvel ezelőtt. Ennyi, pont. Előfordulhat, hogy van ilyen ünnepünk, amikor ennyi és pont. És testvéreim, ha esetleg ilyenen kapjátok magatokat, na akkor résen kell lenni. Akkor nagyon résen kell lenni. És ha ilyenen kapod magad, akkor hát ezt nem kell így elnyomni, hanem merd őszintén elmondani Istennek, ilyen most ez az ünnepem. És vedd föl a kesztyűt a kísértéssel. Vagy merd megfogalmazni azt, hogyha ettől az ünneptől te valami nagy durranást vártál, valami látványosat, valami sokkal izgalmasabbat és érdekesebbet, a tiszta, egyszerű, krisztusi evangélium helyett. Ezt is merd elmondani. Merd kimondani Istennek, ha bármi megkérdőjeleződött benned a húsvét során. Merd elmondani Istennek, ha vannak kérdéseid. Isten annyira szereti az őszinte kérdéseket. Nem egyszer megtapasztaltam már az életemben. Szereti az őszinte kérdéseket. És akkor is legyél résen, amikor mások nagyobbat vagy érdekesebbet kívánnak mondani annál, hogy Krisztus ingyen kegyelméből megváltott mi bennünket. Légy résen ilyenkor, mert annál hatalmasabb, hogy Jézus Krisztus Úr nincsen. A mai igénk annyira gyönyörűen megfogalmazza, hogy így tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Tetszett az egész teljességnek, hogy Krisztusban lakozást vegyem. És Pál a levelében meg szerette volna erősíteni a Kolossénak a fiatal gyülekezetét, és hiszem, hogy a mi gyülekezetünket is ebben szeretné megerősíteni, hogy tartsunk ki a tiszta evangélium mellett. És egy gyönyörű himnusztal teszi ezt Pál, amit vélhetően már ismerhetett és használhatott a gyülekezet. És ezen a himnuszon keresztül emlékezteti Pál a gyülekezetet, hogy tartsanak ki. Tartsatok ki. Ez olyan, mintha most kapnánk egy levelet vagy egy e-mailt a kedvenc Krisztusról szóló dicsőítő énekünkkel, és mellé lenne írva, hogy tarts ki, Emlékszel, mit szoktál énekelni? Emlékszel, mit szoktál dúnolni még akár a zuhany alatt is? Tarts ki! Emlékezz, mit szoktál Krisztusról énekelni? Pál apostol egyet tett, és most szeretném, ha ezen az ünnepen mi is egyet tennénk, Krisztusra irányítanánk a mi tekintetünket. Erre hív minket. És ha most van valami, ami nyomaszt téged, ami kérdés benned, vagy hogy mit jelent a mai húsvét a számodra, akkor azt most merd idehozni. Merd ezen az Isten tiszteleten megfogalmazni. Vagy gyülekezeti szinten, milyen kihívásokkal és milyen kísértésekkel nézzünk szembe. Merjük most ezeket kimondani és idehozni az Isten színe elé, mert Krisztusnak van hatalma ezekkel mit kezdeni. Hiszem, hogy egyedül Krisztusnak van hatalma velünk és a mi gyülekezetünkkel mit kezdeni. És engedjük, hogy így irányítsa most Pál apostolon keresztül a Szentlélek a mi tekintetünket Krisztusra. Csodálkozzunk rá az ő személyére, hogy ki is ő valójában. Törjön fel belőlünk az imádat, a csodálat azért, aki ő maga. Hogy a mai Isten tiszteleten egy picit nagyobb perspektívából tekinthessünk rá arra, hogy minek a része a húsvéti feltámadás történet. És hiszem, hogy ennek a találkozásnak, ennek felszabadító ereje van. Pál nem mondott újat a levelében, semmi nagy durranást nem mondott, hanem az igazat. És emlékezteti a gyülekezetet és a mi gazdagréti gyülekezetünket is arra, amit már nagyon jól tudunk, hogy Jézus Krisztus az élet ura. Ez a mai üzenetünk, ez az egy mondat. És erről szól ez a himnusz is. Jézus Krisztus az életenek ura. És ma három pont segítségével, egy szójátékkal fogjuk mélyebben megvizsgálni, mit jelent az a számunkra, hogy Jézus Krisztus az élet ura. Először is azt jelenti, hogy ő ránézve és általa lett élet, ő ránézve és általa még van élet, a harmadik pedig, hogy ő ránézve és általa van új élet. Lett élet, még van élet, és van új élet. Hát gyertek, kezdjük el. Ő ránézve és általa lett élet. Húsvétkor az életet ünnepeljük. Ünnepeljük, hogy a halálnak nincs többé hatalma mi rajtunk, hogy győzött az élet, és hogy Krisztus az életnek az ura. És a Pál által interpretált himnusz az életnek az urát ünnepli, kezdve a világ mindenségnek a megteremtésével. És alig ha tudjuk szerintem elképzelni, hogy hogyan fakadhatott élet az Isten szavára a semmiből. A teremtés az bizony az életnek az ünnepe. Hallgassuk meg, hogy hogyan kezdődött a himnusz. Ő, azaz Krisztus, a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél. Testvéreim, szerintem sokszor belecsúszunk abba a hibába, hogy Krisztussal úgy foglalkozunk, mintha a teste töltése utántól lenne. Pedig Krisztus előbb volt mindennél. Krisztus öröktől fogva van. Elsőszülött minden teremtmény előtt. Ez nem azt jelenti, ez a szófordulat, hogy Jézus olyan teremtmény lett volna, mint te vagy én. Hanem ez a szófordulat az örökösödéssel kapcsolódik össze. Az öröklésnek a fogalmához kapcsolódik. Azt kifejezve, hogy Jézus örökölt mindent, amit az elsőszülött gyermek jogosult megkapni. És ez az ókori világban ez így ment. Az első fiú, elsőszülött fiú volt az, aki számított, aki minden volt, és neki minden megadatott. És Pál arra emlékezteti a kolossai gyülekezetet ezáltal, hogy nincs hierarchia. A Szent Háromságban nincs hierarchia. Krisztus, Jézus Krisztus egyenlő az Atyával. Minden Krisztusé, ami az Atyáé is. Sokszor a Szent Háromságról alkotott hitünkben túlságosan szétválasztjuk a személyeket és a szerepeket. A Szent Lélek, a Fiú, az Atya. És ez a Krisztus himnusz kicsit helyre ráz bennünket, hogy teljesen kristálytisztán, 100%-osan nem lehet így szétválasztani a Szent Háromság Isten személyeit. Mert minden Krisztus által és Krisztusra nézve teremtetett a mennyen és a földön. Akár láthatók, akár láthatatlanok. És tudjátok, mit jelent ez? Tudjátok, mit jelent az, hogy Krisztus által és Krisztusra nézve történt meg a teremtésnek a csodája? Ez azt jelenti, hogy Isten szeretetből teremtett. Nem unalomból, nem kényszerűségből, nem szükségszerűségből, hanem az ő tiszta, mély szeretetéből teremtette meg ezt a világot. Mikor még semmi más nem létezett az Atya, Fiú, Szentlélek Istenen kívül, amikor minden puszta és semmi volt, az Atya a Fiúra tekintett. Az Atya a Fiúra tekintett, és megteremtette a mennyet és a földet. És a görög nyelvben a teremtést kifejező ige azt jelenti, hogy valamit lakhatóvá tenni. És testvéreim, engem mélyen szíven talált, amikor megértettem, hogy a világ mindenség előtt, az Atya ránézett a Fiúra, az Atya ránézett Krisztusra, és azt a kimondhatatlan, titkos és hatalmas szeretetet, szerelmet, békességet és egységet, ami köztük megvan, azt ők lakhatóvá tették. Megosztották. Ez a teremtésnek a csodája. Mást is részeltetni a szeretetben. Minden Krisztusra nézve és Krisztus által teremtetett. Így kezdődött el az élet, és mai napig így kezdődik élet. A mennyen és a földön is, a nappalok és az éjszakák, a növények és az állatok a legkisebb apró gilisztáig. És látta Isten, hogy mindez jó. Látta Isten, hogy mindez jó. És most arra kérlek, hogy nézz rá a melletted ülőre. Bátran nézz rá. Lehet, hogy aki most melletted ül, őt nagyon szereted. Az is lehet, hogy aki melletted ül, teljesen ismeretlen a számodra. De az is lehet, hogy aki most melletted ül, hát békétlenség van közöttetek. Sok minden lehetséges. Akárhogy is, most nézz rá. És tudd, hogy aki ott ül melletted, egyedül azért születhetett meg, mert az Atya Krisztusra tekintett, és Krisztus által megteremtette a társadat. Isten Krisztuson keresztül mondott igent a melletted ülő életére. És itt nem állok meg, mert Isten Krisztus által és Krisztusra nézve mondott igent a te életedre is. Ennyire értékes vagy. Ilyen mennyei szeretetből születtél meg. Mert ezt mondta Isten, hogy alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. És Isten férfivá és nővé teremtette őket. Megáldotta őket. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, az igen jó. Értitek már, az Atya a Fiúra tekintett, és általa lett minden. Krisztusra nézve, és Krisztus által lett élet. Ő az élet ura, és ahol élet van, bármi él, az Krisztusról beszél. Te mikor csodálkoztál rá, így a világ mindenségnek az urára? Meglátod-e őt a hétköznapokban a munkáján keresztül is? Mert felragyoghat előtted az élet ura egy pillantásban is. Akár a hitvesében, akár a buszon, egy teljesen idegen ember szemében. Felragyoghat előtted az élet ura az első tavaszi napfényben, amikor a munkahelyi ablakodon keresztül a hosszú tél után először éri el az arcodat a napfénynek a sugara. Felragyoghat előtted az élet ura, amikor hallod a cinege énekét. Testvéreim, a teremtés az az első pillanat, amikor utat tört, és győzött az élet. És most lehet, hogy többetekben felvetődik a kérdés, hogy valóban? Ha ez így van, és az Atya-Fiú közti szeretet kapcsolat lett lakhatóvá, és láthatóvá a teremtésben, akkor miért csaltak meg, és miért csaptak be? Miért hal meg annyi gyermek, és miért nem születik meg annyi gyermek? Miért daganatos a társam? Miért nyomorognak az emberek az aluljáróban? Miért ölik egymást a nemzetek? Miért helyrehozhatatlanul megtört a kapcsolatom a társammal, a barátommal? Miért ment tönkre, és mondjuk miért halnak ki állatfajok? Engem például februárban mélyen megrázott és felkavart az, amikor reggelente felhúztam a redőnyt, és nem tudtam, hogy mire számítsak. Vajon milyen évszak lesz ma? Mert hogy az egyik nap februárban tavaszi verőfényes napsütés fogadott, és vékony kabát, a második nap a hótaposót kellett elővenni, a harmadik nap pedig a gumicsizmámra volt szükség. És ott álltam mindig az ablak előtt, hogy valami nagyon nincs jól. Némán üvölt a természet, és miért van ez? És tudjátok, én ezen az ablakon kinézős tapasztalatomon keresztül döbbentem rá leginkább arra, hogy a bűn, az eredendő bűn és a cselekedeti bűn az bizony nem egy elméleti, gondolatbeli fogalom. Nem egy apró, kiradírozható hiba. Nem egy gépelt elütés, amire elég egy backspace, hanem húsvérvalóság. És nem csak rám, hanem mások életére is hatással van, sőt, nemzedékek életére hatással van a bűn. Kinéztem az ablakon reggelente, és azt láttam, hogy miattam is nyűg a teremtett világ. Hogy miattam is tud szenvedni a másik. Hogy darabokra tört ez a világ, és mi ez alatt a törött világ alatt szenvedünk. Megtört a világ, és megtörtek a kapcsolatok. Amikor Ádám és Éva szakítottak a fáról, azt gondolták, hogy képesek lennének úgy uralkodni az életen, a sajátjukén és a teremtett világ életén. Úgy uralkodni, mint ahogy Isten teszi. És itt az úgyon van a hangsúly. Úgy, mint az Isten. Olyanok akartak lenni. Vagy hogy még közelebb hozzam ezt a nagyon régi történetet. Mindent kézben akartak tartani. Úgy akartak rendet tartani az élet felett, ahogyan az Isten teszi. És akkor megtört a harmónia, megtört a teremtett rend, megtört a kapcsolat. Megtört az a világ, amit Isten Krisztusra nézve és Krisztus által teremtett meg. Roskadozunk. És hogyan reagálhatott volna mindenre Isten? Mondjuk ránézhetett volna Krisztusra, és megállapíthatták volna, hogyha a mi szeretetünk nem kellett nekik, a mi szeretetünk nem volt elég, Hagyjuk ezt a teremtettséget úgy, ahogy van. Térjünk vissza az eredeti állapotba. Pusztítsuk el őket. Mert ha nem, hát nem. És az a mély isteni fájdalom azért a Szentíráson keresztül több helyen is megjelenik. És most különösen Noé történetét hoznám ide. Hogy Isten mennyire megelégelte már mindazt, amit az ember tesz és tett vele. És fájdalma, a haragja, az ő dicsősége, legszívesebben így elpusztított volna mindent. De ő mégsem tette. Megkegyelmezett Noénak, sőt megígérte, szövetséget kötött, hogy soha, de soha nem pusztítja el az embert. Nos, Isten egy másik forgatókönyvet választott, mint hogy megvonja az ő szeretetét. A következőt tette. Úgy döntött, hogy küzd értünk. Küzd az Isten-ember közötti kapcsolatért. Küzd ennek a kapcsolatnak a helyre állítatásáért. Hogy ő menthetetlenül szeret minket, és nem adja fel. És akkor rátekintett Krisztusra, és általa vitte véghez ezt a megbékéltetést, ezt a helyreállítatást. Rátekintett az ő egyetlen egyére, Krisztusra, és talán elképzelhetjük, hogy milyen párbeszéd zajhatott le ott közöttük, amikor az Atya Krisztusra néz, hogy ők nem tudják helyrehozni, hogy nem lehet ezt helyrehozni. Elküldtelek téged, s vedd el tőlük, vedd magadra mindazt, amit elkövettek, és még azt is, amit valaha el fognak követni. Testvéreim, Krisztus az életnek az Ura, aki a keresztfán kiontott vére által és harmadnapon való feltámadásával újra életet fakasztott Isten és ember között. Krisztus kereszthalála és váltságműve által békéltette meg az egész teremtett világot önmagában. A helyünkre lépett, a büntetést átvállalta, és helyreállította ezt a kapcsolatot. És egyedül ezért van még ma is élet. Ez a második üzenetünk, hogy egyedül ezért van még ma is élet, mert Krisztusra néz az Atya, és nem rám. Nem ránk néz, nem a mi szélingadt a szeretetünkre, nem a mi péteri tagadásainkra, nem a mi júdási árulásainkra, hanem egyedül Krisztusra tekint, az ő egyetlen egyére, és Krisztus által tartja fent és őrzi meg ezt a világot. Így uralkodik ma Krisztus. Kézben tartja a világot, és megosztja velünk a szeretetét. Ha ő ezt egy tized másodpercre nem tenné, semmivé lennénk. Az apokaliptikus szkifik fel sem érnének azzal a drámával, ami akkor történne, ha egy tized másodpercre Krisztus nem uralkodna ezen a világon. A kérdés, hogy nálad ki az Úr a háznál? Ki a szíved királya? Ki a kormányzója? Hiszed-e azt, hogy Krisztus, aki a világ mindenséget képes egyben tartani, annak ellenére, hogy emberek szeretjük szétzilálni? Ez a Krisztus képes a te életed minden zegzugán is rendet tenni és békességet teremteni. És talán van olyan élethelyzeted, kapcsolatod most, amire azt mondod, hogy hát Uram, csak ezt ne. Hagyjad csak, majd én elintézem, menni fog. Kérd a lelked, ha úgy érzed, hogy nehéz Krisztus uralmának engedned. Bátran kérd a Szent Lelket. Így ír az ige, hogy minden ő benne áll fenn, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Krisztusra nézve és Krisztus által lett élet, még van élet, és most jutunk el a harmadik pontig, a harmadik üzenetig, hogy egyedül őre nézve és általa van új élet. Ez a teremtés 2.0-ról szól. Új égről és új földről. Arról a világrendről, arról a békességről, arról a szeretetről, arról a dicsőségről, ami az Atya és a Fiú között megvan. Ez a második teremtés, és húsvét ünnepének egyik elhagyhatatlan örömüzenete. Két gondolatot szeretnék kiemelni a Kolossé levélből. Az egyik, amely Krisztusról azt mondja, hogy ő elsőszülött a halottak közül. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy Krisztus az az első, aki legyőzte a halált és feltámadt. Ő volt az első, és mindazok, akik őt követik, akik Krisztusban hisznek és hiszünk. Őt követjük ebben a sorban is. Halál, feltámadás. Testünket Krisztus fel fogja támasztani, amikor visszajön. Ez az egyik alappillérje az új ég és új földnek a megszületésének. Kicsit képiesen érzékeltetve, ez olyan mondjuk, ha Buda és Pest között nem lenne híd, se semmi, se aluljáró, se hajó, se evező, semmi. És bármennyire próbálkoznánk átjutni Pestről Budára, nem menne. Tehát elsodorna a víz. Nem menne. Krisztus azonban mélyre ásott. Egészen mélyre, a vizek alá, minden alá, a mélységek mélységére, és utat készített. Utat készített. Két olyan világ között, ami átitalhatatlan tűnt, Isten és az ember között. És ezzel a nagyon kis esetlen példával igazából az emberi tehetetlenséget szerettem volna érzékeltetni, és azt a sorrendiséget szeretném megmutatni, hogy Krisztus követőiként ebben is követjük őt a sorban, hogyan lesz a halálból élet. A másik gondolat, amit kiemelnék a levélből, hogy Krisztus békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Azért, hogy önmagában megbékéltessen mindent menjen és földön. Tudjátok, húsvét ünnepe az nem csak rólunk szól. Nem csak a mi életünkről. Krisztus megbékéltető áldozata a kereszten nem csak a mi feltámadásunkat jelenti, hanem az egész teremtett világ fellélegzését ígéri. Új eget és új földet. És ez az ígéret nem üres szó csupán, hanem húsvér valóság. Húsvét ünnepe pedig erről a reménységről is szól. Hogy nem értelmetlen és nem céltalan az a földi élet, amiben benne vagyunk. A történelem egy pontján Krisztus újra szétszakítja majd az eget, és belép. És mindent meg fog változtatni, nem akárhogyan, az ő dicsőségének képére. És akik Jézus Krisztust az életük uraként elfogadják, mindazok Krisztus visszajövetelekor ennek az új világrendnek a lakóivá lesznek. Ez lesz az a mennyei otthon. Teljesen és minden hiány nélküli otthon lesz ez, ami számunkra. Egy olyan szeretet kapcsolatban, ami az Atya és a Fiú között van. És húsvét ünnepe ezt kiáltja, üvölti a világba, hogy minden egyes perccel közelebb és közelebb vagyunk ehhez a világhoz. Amikor elfog téged a megmagyarázhatatlanul mély boldogság, akár csak néhány percre, órára, egy családi pillanatban, séta közepette, zsoltár imádságban, bármiben, akkor ez a pillanat emlékeztessen téged arra, hogy ezek a boldogság pillanatok csupán előízei annak, ami következik. Csupán árnyképei annak a dicsőséges valóságnak, ami ránk vár. ami Krisztuséira vár. Vagy amikor elfog a szívfacsaró fájdalom, a tehetetlenség, a szenvedés, a betegség, a magány, amikor valami széthullik, a család, a munkahely, az élet, az egészség, akkor emlékeztessen téged ez arra, hogy nem lesz ez mindig így. Minden egyes perccel közelebb vagyunk ahhoz a világhoz, ami Krisztusnak a visszajövetelével teljesül ki. Szeretett gyülekezet, e hosszúra nyúlt ige hirdetésen keresztül ma Krisztust ünnepeljük, Krisztust csodáljuk, Krisztust imádjuk. Mert ő, egyedül ő az életnek az ura. Egyedül általa és őre elnézve lett élet, egyedül általa és őre elnézve még van élet, és egyedül általa és őre elnézve van új élet. Te mit köszönsz neki? Miért vagy hálás Krisztusnak? És mikor kilépsz ma ide az úrvacsorai közösségbe, akkor ezt gondold végig a szívedben. Amikor kezedbe veszed a megtört kenyeret, akkor gondold végig, mit köszönsz Krisztusnak. Köszönöm neked, Krisztusom, a megtört kenyér ennek a világ mindenség méretű megbékéltetésnek a szemléltetése. Amikor kezedbe veszed a pohár kiöntött bort, akkor ma magasztalt Krisztust. Magasztalt Krisztust azért, aki ő maga. Az élet urát, mert tetszett az egész teljességnek, hogy ő benne lakjék. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk az új életért, aminek jeleit most kint a természetben is láthatjuk, és láthatjuk itt a templomban is, a kenyérben és a borban, a virágokban, és énekelhetjük neked, magasztalhatunk téged ezért az új életért, amit hallottunk a prédikációban is. Köszönjük, hogy megújítod az életünket, hogy van lehetőségünk megváltozni, megújulni, és hogy mindennek nem mi vagyunk a biztosítékai, nem rajtunk múlik, hanem azon, hogy Jézus Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, közöttünk van, és életet ad számunkra. Kérünk téged, hogy így tudjunk jelen lenni most a hétköznapokban is majd, amikor elmúlik az ünnep, hogy nem újjon el bennünk az ünnep, hanem Krisztus élete látható legyen bennünk, halála is és élete is, hogy tudjunk bizonyságot tenni, hogy ne úgy járkáljunk most, majd a következő héten, mint akik szomorúak, akik elkeseredettek, elhagyottak és árvák, hanem mint akiknek feltámadott ura van, akik örömmel tudunk jelen lenni ebben a társadalomban, ebben a megosztott világban is. És köszönjük, hogy a te feltámadásodnak ereje így átjárja az életünket és a családjainkat és a személyes gyülekezetünket, hitünket, életünket is. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, így áldj meg bennünket, vezess bennünket tovább, és hálásak vagyunk ezért a közösségért, amit ajándékoztál nekünk. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.